Tehát Lukács evangéliuma a 14. fejezet 7. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg. Ne is a testvéreidet, rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat. Nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Eddig Isten igéje, Lukács evangéliumából, és a példabeszédek könyvéből először a 15. rész 33. versét olvasom. Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. A 16. rész 18. verse. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. A 18. rész 12. verse. Akire romlás vár, annak felfuvalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos. És végül a 22. rész 4. verse. Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet. Imádkozzunk. Áldunk téged, mennyei atyánk, aki a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak, a mi megváltónknak lakodalmat készítettél, és oda bennünket is meghívtál. Köszönjük, hogy bennünket, szegényeket, vakokat, sántákat, nyomorékokat, akik rászorulunk a te irgalmadra és szeretetedre, odaválsz ebbe az örök mennyei mennyegzőbe. Kérünk, segíts bennünket, hogy amíg ide elérkezünk, amíg a vőlegény, a Krisztus el nem jön értünk, addig éljünk alázatban. Őrizd meg a szívünket, nehogy felfogalkodjunk, önteltek legyünk, és elfelejtsük azt, hogy milyen állapotban találtál meg bennünket, amikor lehajoltál hozzánk, mert megkerestél, mint elveszetteket. Segíts a kezdeti alázatban megmaradnunk, és taníts erre bennünket a mai Isten tiszteleten is, ige hirdetésben is. Áld meg igét hirdetőjét, Montit, és kérünk, hogy általa beszélj mindannyiunk szívére. Kérünk, hogy légy közel hozzánk, és vonj magadhoz mindannyiunkat. Az Úr Jézus nevéért kérünk. Amen.
Amikor egyetemista voltam, az egyetem, ahova jártam, néha próbáltak utánozni másokat különböző dolgokkal, és készítettek egyszer egy olyan dolog, amit lehet tenni a kocsira, a hátsó részen, és a következő volt ráírva. Nehéz alázatos lenni, amikor a legjobb vagy. És ez nem volt csak az én egyetemen, aki használta ezt a mondat, hanem volt egy másik ember, aki először mondta ezt, vagy aki híres lett ezzel a mondattal, és az az ember neve Cassius Clay volt. A legtöbb ember, ha én azt mondom Cassius Clay, az valószínűleg nem mond semmit, de utána ő átvett egy másik név, az új neve lett Muhammad Ali. És Muhammad Ali a 60-as évek végén, 70-es évek elején, ő volt a legjobb, valóban a legjobb boxoló volt az egész világban. És Muhammad Ali volt az az ember, aki ezt mondta. Az, hogy nehéz alázatos lenni, alázatos lenni, amikor a legjobb vagy. És amikor mi halljunk azt, mi azt mondjuk, hogy fú, ez egy kicsit túlzás, senki nem fog mondani ezt. De valahogyan a felolvasi igében látjunk, hogy mégis ez egy veszély mindnyájunk életünkben. Hogy mi valahogyan mi nagyobbat gondol saját magunkról, mint amennyire szabad lehet. És itt ebben a történetben csak egyed mondat mondom arról, és utána fogom nézni különböző helyekben az igében, ahol beszél az alázatról. De itt az első történetben látjunk, hogy valaki megy egy lakodalomra, és amikor ő oda érkezik, ő azt gondolja, hogy én egy fontos ember vagyok, akkor én fogok keresni egy helyet ott a főasztalnál. És később kiderül, hogy nincs hely neki a főasztalnál, és a következmény lesz, hogy ő visszamegy az utolsó helyre. És a tanács, ami van itt ebben az igében, azt mondja, hogy amikor van egy ilyen helyzet, ne menj el a főhelyre, hanem vállaljad a legalacsonyabb helyet, ami van. És ha azt csinálsz, akkor az ember, aki ott a házigazda, ő fog mondani, hogy gyere előre. Az ember, aki alázatos, Isten fog tovább fölemelni. Nem azért akarunk lenni alázatos, mert mi azt gondoljunk, hogy akkor valami magasabb pozícióba kerülök, de az alázatosság az egy alaptulajdonság. Végül is ez a lélek gyümölcse a hívő ember életében. A másik történet itt az, amikor az ember szervezi egy vacsorát. És itt azt mondja, hogy és óvatos kell lennünk ezzel, mert ez nem jelenti, hogy soha sem lehet hívni egy barátod hozzád, vagy egy ismerősöd, aki jól áll anyagilag. Ez az igény nem arról beszél, hanem arról beszél, hogy fontos, hogy vannak olyan helyzetek, amikor mi adjunk azok az embereknek, akik biztosan nem tudnak visszaadni nekünk. Az alázatos ember ezt csinál. Az alázatos ember nem keresi, hogy ő tud egy magasabb pozícióba kerülni. Lehet mondani azt idézve az 1. Korintus 13-ból, az alázatos ember nem keresi a maga hasznot. Ha visszagondolom arra, amit a Muhammad Ali mondott, mondom azt, hogy mi nem mondjuk azt, de mi valami kicsit finomított mondjuk. Mi azt mondjuk, hogy nehéz alázatos lenni, amikor én jobb vagyok, mint te. Nem kell a legjobb lenni, de valahogyan van egy olyan, én jobb vagyok, mint ő. Én okosabb vagyok, mint ő. Nekem van nagyobb egyetemi végzettség, mint ő. Jobb az én biblia látásom, mint ő. Szóval a veszély nekünk az alázatosság nem az, hogy mi gondoljunk, hogy mi vagyunk a legjobb, hanem az, hogy mi azt gondoljunk, hogy én jobb vagyok, mint a másik ember. Az a veszély a mi életünkben, amikor mi kezdjünk fölemelni saját magunkat, amikor mi kezdjünk én központú lenni. Nézzünk most három terület a mi életünkben, ahol kell az alázat. Az első hely, ahol kell az alázat, az üdvösségben. Kérdezem, aki hitben van, miért vagy hívő? Miért lettél hívő? És esetleg úgy kérdezem fel a kérdés, hogy miért te lettél hívő, és a testvéred nem? Vagy miért te lettél hívő, és az osztálytársad nem? Vagy miért te lettél hívő, és a szomszédod nem? Hogyan válaszoljuk az a kérdést? Hogy én miért lettem hívő, és ő nem? Esetleg van valahol, nagyon ható valahol a mi fejünkben, hogy én azért lettem hívő, mert én okos vagyok. Mert én bölcs vagyok. És én azért döntöttem Jézus mellett. Én okosabb vagyok, mint az a másik ember. És azért én döntöttem. Ha mi azt mondjuk, akkor fölteszem a kérdés. Hol van a kegyelem? Ha mi azt mondjuk, hogy azért lettem hívő, mert én okosabb vagyok, azért lettem hívő, mert én döntöttem, akkor lényegében mi kezdjünk mondani azt, hogy az én üdvösségem függ tőle. Az Efézus második részben, a 8. és a 9. versben egy jól ismert ige. A következőt olvasunk ott. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van. Ez nem tőletek van. Ez az Isten ajándéka. Nem cselekedettek ért, hogy senki se dicsekedjék. Miért vagy hívő? Azért vagy hívő, mert Isten keresett téged. Azért vagy hívő, mert Isten kiválasztott téged. Egy másodpercre nem tudunk mondani azt, azért vagyok hívő, mert én. Hanem azért vagyok hívő, mert Isten. Itt kell élni egy feszültséggel, mert mégis mi azt látjuk, hogy minden ember felelős, egy titok van ez. De ha én visszanézem, hogy én miért döntöttem Isten mellett. Az egyetlen dolog, amit én tudok mondani válasz arra a kérdésre, az, hogy mert Isten kegyelmes volt. Valami ok miatt, amit én nem tudok magyarázni, Isten keresett engem. Ő nem keresett engem, mert én jobb voltam, mint a másik ember. Ő nem keresett engem, mert én jobban igyekeztem. Hanem amikor még bűnös voltam, Isten keresett engem. Az én üdvösségem egy ajándék Istentől. Milyen a te üdvösséged? Tettél valamit érte? Nem. Mi nem tudunk tenni valamit a mi üdvösségünkért. Isten az, aki tett. A héten lesz az Allianz ima hét minden este, és a tékozló fiú lesz a téma ezen a héten, és a tékozló fiú, amikor ő visszamegy az atya apjahoz, ő a következőt mond. Ő azt mondja, hogy nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. Nincs semmi bennem, ami okozna azt, hogy Isten szeressen engem, hogy Isten keresen engem, hogy Isten kiválasztja engem. De Isten, mint teremtő, ezt tett. Fontos, hogy mi megértjük ezt, és nem bízunk magunkban, amikor van szó az üdvösségünkről. Az Ószövetségben, aki használja a gyülekezeti útmutató, a héten olvastunk, befejeztünk a Kettő Krónika. És ebben az Ószövetségi könyvben találkozunk egy királlyal, a Jósiás. A Jósiás 8 éves volt, amikor ő király lett. És ha nézünk a királyk Izraelben és Judeában, nagyon kevés volt a jó király. De ő volt az egyik kivétel. És ő jó volt. És mi, amikor olvasunk az ő története óta a Krónikák könyvében, a 34. részben, a következőt olvasunk. Felolvasom a 34. rész, a 27. vers. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Isten előtt, akkor meghallottad kijelentést erről a helyről és lakairól, mivel megaláztad magad előttem. Megszaggattad a ruháidat, és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak. Így szól az Úr. Ez a király, amikor ő hallotta az Isten igéit. Ő nem kezdett mondani azt, hogy fú, milyen jó vagyok, mert én vagyok a király. Mert én vezetek ezt a népet. Nem. Amikor ő hallotta az Isten igét, ő megalázta magát. Amikor mi jövünk az Úrhoz, mi jövünk az Úrhoz alázattal. Mi jövünk az Úrhoz, ahogyan a tékozló fűjött, és azt mondja, hogy én nem vagyok méltó. Így, és csak így lehet jönni az Úrhoz. Nem hozom valamit, hanem én oda megyek üres kezekkel. Nem vagyok méltó. Legyél kegyelmes velem. Mert én nem érdemeltem semmit. Szükség van arra, hogy legyen alázat a megtérésben. Ha az alázat hiányzik, akkor Isten nem tud adni azt az ajándékot nekünk. A másik terület, amiben kell alázat a mi életünkben, a teológia kérdések. Több szerzőtől olvastam a héten erről a témáról. Az egyik a Chuck Swindoll. És a Swindoll az egyik könyvében ő azt ír, hogy mi, mint evangéliumi keresztények, van egy külön veszély nekünk. És az a külön veszély az evangéliumi kereszténynek az, hogy mi azt gondoljunk, hogy miért kicsit jobb vagyunk, mint a többiek. Mi azt gondoljunk, hogy miért kicsit jobb vagyunk, mint a hitetlenek, mert mi járunk Istennél. Mi azt gondoljuk, hogy mi egy kicsit jobb vagyunk, mint a liberális keresztények, mert mi helyesen értelmezünk az igét. Mert mi jobban alaveszünk magunkat. És akkor kezd kialakulni egy olyan dolog mi evangéliumi keresztényekben, hogy mi egy kicsit lenézünk a többiekre. Mi azt mondjuk, hogy ők nem olyan, mint mi. A hitetlenekkel, a másfajta keresztényekkel én jobb vagyok, mint ezek. Ha ez a gondolat benned van, vissza kell menni a forráshoz. Vissza kell menni a forráshoz. És le kell tenni azt a görög, ami benned van. És azt kell mondani, hogy Isten, ez, ami benned van, ez bűn. Ismert igehirdetőre az Egyesült Államokban John MacArthur. MacArthur rengeteg könyvet írt, az egyik könyv, amit megjelent magyar nyelven, a karizmatikus káosz. És ha valaki bármikor hallotta a John MacArthur tanítása, ő elég fekete-fehérén tanít a karizmatikus tanításról. És elég határozottan visszautasítja mindent, ami jött a karizmatikus mozgalomból, amivel van szó a lelki ajándékokkal, a második áldással és ilyesmivel. A MacArthur tanítás nagyon határozott. Nagyon fekete-fehéren lát dolgokat. Személyesen azt kell mondanom, hogy majdnem mindenben ebben a kérdésben együtt értek vele. De az az érdekes, amikor John MacArthur beszél azok az emberekről, akik karizmatikus gyülekezetekben vannak. Ő nem mondja azt, hogy ezek az ellenségek. Ő úgy beszél róluk, hogy ezek az emberek a testvéreim az Úrban. Én azt mondom, hogy én esetleg tudnám megérteni, hogy ezt a lelkész, vagy azt a lelkész, ezt mondja a karizmatikusokról. De a John MacArthur? De igen, ő azt mondja, hogy az az ember, aki ebben a teológia kérdésben téved, ő a testvérem. Érdekes módon, hogy az egyik könyvében a végén, az első könyv, amit írt a karizmatikus mozgalomról, először felsorol 10 olyan dolgot, ami ő lát probléma, kint a karizmatikus mozgalomban. De utána, ő azt mondja, de mi evangéliumi keresztények sok mindent tudunk tanulni a karizmatikusoktól. És utána felsorol 9 olyan dolgot, amit mi tudunk tanulni tőlük. A John MacArthur ezt mond, aki határozottan kiáll ez a fajta tanítás ellen, de mégis azt mondja, hogy tudunk tanulni tőlük. Mégis azt mondja, hogy nincs kérdés abban, hogy ezek az emberek a testvéreim az Úrban. Azt kell mondanom nekünk. Mi nem vagyunk tévedhetetlenek. Mi nem vagyunk tévedhetetlenek. Mi nem tudunk olyan biztosan mondani azt, hogy Isten mutatta nekem. És hányszor hallom azt, hogy valaki azt mondja, hogy Isten mutatta nekem. A John MacArthur egy másik tanításban egyszer mesélt, hogy valaki odajött hozzá, és azt mondta nekem, hogy Isten mutatta nekem, hogy jövő vasárnap kell predikálnom ebben a gyülekezetben. A John MacArthur azt mondta, hogy sajnálom, Isten más mutatott nekem. Lehet, hogy van egy nagyon erős meggyőződésem. De az én erős meggyőződésem lehetséges, hogy rossz. A legtöbb esetben, amikor nekem van egy erős meggyőződésem valami, én nem hiszem, hogy rossz. De azt kell mondom, lehetséges, hogy én tévedek. Lehetséges, hogy én nem helyesen értelmezem egy igét. Lehetséges, én nem rendelkezem az összes információval. A Józsué könyvében, a 9. részben látjunk, hogy voltak olyan emberek, akik oda mentek Józsué és a zsidók vezetőkhez, amikor bementek az ígért földre, és ezek az emberek azt mondták Józsuénak olyan dolgok magról, ami nem volt igaz. Ezek az emberek, akik jöttek Gibeonból. És ők azt mondták hazugságként a Józsuénak és a vezetőknek, hogy mi egy nagyon messze helyről jöttünk. És azon az alapján a zsidók egy szövetséget kötöttek ezek a Gibeonokkal. Miután kötöttek ezt a szövetséget, 3 nap később kaptak újabb információt. És az az újabb információt, amit ők kaptak, azon kiderült, hogy ezek a Gibeonok nem egy messze földről jöttek, hanem ott laktak a szomszédban. Rosszul döntötték, mert nem rendelkeztek a teljes információval. A mi információ sok mindenről korlátozott. Isten nem mutat nekünk mindent az igében. És néha mi hozunk egy olyan döntést, amit mi azt gondoljunk, hogy jó, de utána kiderül, hogy tévedünk. Nagyon veszélyes például, amikor mi próbáljunk értelmezni a jelenések könyvét. Én emlékszem a 70-es években, amikor az emberek akartak magyarázni a jelenések könyve, és akartak magyarázni, hogy mi ez a 10 hatalom. És akkor volt olyan ember, aki azt mondja, hogy megvan oldva. A 10 hatalom az a közös piac Európában, ami 10 országból áll. Csak egy probléma lett, hogy 2 év később bővült az a közös piac, és nem volt 10 ország, hanem 12. És most már van egy unió, ami nem tudom, hogy hány országból áll, de 20 fölött van. Akkor hogyan tudunk mondani, hogy ez a profécia beszél 10 európai országról? Az az ember tévedett, aki mondta ezt. Múlt évben Sipos Almos, egy ismert református lelkész Magyarországon hazament az Úrhoz. És az egyik utolsó könyv, amit az Almos bácsi írt, volt egy olyan könyv, amiben ő beszél 15 olyan dologról, amiben az ő látása változott az ő szolgálata alatt. Én is én azt mondom, hogy az a 15 között volt olyan, ami elég lényeges dolog. A könyv címe az igazsághoz ragaszkodva. És ott a bevezetésben ő a kövek között írt. Írásommal nem kívántam senki megbántani. Sőt, aki máshoz látja az alábbiak érintett témák, és az igéből jobbra tanít, akkor kész vagyok engedni az igei érveknek. Ez a mondat kifejezi az alázat, ami volt az Almos bácsiban. Ő azt mondja, hogy én nem vagyok meggyőződve minden áron, hogy ez igaz. Ez a meggyőződésem. Amikor írta ezt a könyvet, már 70 éves volt. Ez egy nagyon hosszú szolgálat után ő jutott ezek a meggyőződésekre, ezek a kérdésekben. De mégis van az az alázat benne. Ha valaki tud meggyőzni engem az igéből, én kész vagyok megváltozni. Ő azt mondja, hogy nem én vagyok a végső tekinté. A végső tekinté az Isten igéje. És én mindig alázattal állok, amikor az igé van a kezemben. A Péter első levelében az ötödik rész, az ötödik versben a következőt olvasunk. Ugyanúgy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymást iránt pedig valamilyen legyetek alázatosak. Mert az Isten a görgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Itt Péter konkrétan szól a fiataloknak, a fiatalabb embereknek. És ő azt látja, hogy van egy veszély egy fiatal embernek. És az a veszély, hogy ő büszke lesz. Hogy gőg lesz benne, hogy ő azt mondja, hogy én tudom. Én úgy érzem, hogy ő azért mondja ezt a fiataloknak, mert ahogyan az ember öregszik, nagyon sok helyzetben látom, hogy egyre több az alázat benne. A Paulhegyi Feri bácsi volt itt egy pár héttel ezelőtt, és láttam egy változás benne. Ahogyan ő beszél másokról. Múltkor, amikor beszélgettünk, ő kifejezte azt, hogy milyen fáj az ő szíve, amikor látja azt, hogy emberek a saját szolgálatában, emberek más helyeken, ahol ő aktívan szolgált, hogy azok az emberek nem tudnak tovább együtt szolgálni. Egy kis apró teológia kérdés miatt. És a Feri bácsiban láttam olyan tisztelet ezek az emberek fele, akivel most nem együtt szolgál. Ő nem ítélte meg őket, hanem csak kifejezte egy szomorúságot. Kifejezte azt, hogy milyen fáj az ő szíve. Amikor ő látja ezt a keresztény nép között. Szükség van arra, hogy legyen alázat bennünk, amikor mi beszéljünk teológia kérdésekről. Nagyon fontos, hogy ebben a területben mi tudunk tisztelni a második ember. És nem kérdőjelezni az ő hite. Mert egy teológia kérdésében más a látása, mint az enyém. Az utolsó terület, ahol szükség van az alázatra, az a szolgálatban. Vagy lehet egy kicsit szélesebben tenni, az életünkben. Ahogyan éljük. A János Evangélium a 13. részben látjunk és ismerjünk azt a történet, amikor Jézus megmosta a tanítványait lábai. Jézus abban a helyzetben uralázatos volt. Jézus volt a király. Jézus Isten. És annak ellenére ő vállalta a legalacsonyabb szolgálatot, amit lehet képzelni abban a kultúrában. Hogy ő oda ment, és ő mosta a másik ember lábát. Emlékszem egy történet, amit Josh McDowell mesél, amikor ő először találkozott az életében Billy Graham-mel. És ez volt a Kenti Timoteus Társaság központjában, volt egy konferencia. A Josh McDowell akkor fiatal volt, akkor az ő egyik feladata volt vezetni a munkások, akik ott dolgoztak a tábor helyen. És amikor a Billy Graham odajött szolgálni, a Josh azt mondja, hogy éppen ő jött a meleg helységből, ahol ő takarított. Mindkét kezében volt a takarító szerek. És akkor ott az előtérben, ott volt a Bill Bright, a Timoteus Társaság vezető, és azt mondja, hogy szeretnék bemutatni az egyik fő eladó nekünk, aki utazik mindenhol az Egyesült Államokban eladásukat tartani. És ott volt a Josh. Mindkét kezében a tisztító szerekkel. És azt mondta, hogy le kellett tenni a tisztítókkel, hogy tudta fogni a Billy Graham kezét. Milyen példa nekünk ezt? A Josh McDowell, aki már akkor egy ismert tanító volt mindenhol az Egyesült Államokban. És ő olyan alázatos volt, hogy még mindig kész volt tisztítani a meleg helységet. Alázatos ember, amikor ő vállal egy szolgálatot, ő alaveszi maga, és az az alázat azt jelenti, hogy ő nem azt mondja, hogy minden áron úgy kell csinálni ezt, ahogyan én láttam. Az alázatos ember azt mondja, jó, ha ezt mondod, én így csinálom. Van ez a fajta alázat bennünk. Ez az alázat újból és újból feljön az új szövetségben. Az alázat bárkinek, aki hatalomban van. Az alavetés a Róma 13-ban, az Efézus 5-ben, a Titus 3-ban, az Első Péter 2-ben, a már felolvasi igét az Első Péter 5-ból, a Zsidók 13-ból, a 7. vers. Tovább tudunk nézni különböző igék, amit beszélnek az alázatról. Alázatos vagyunk-e? Olvasom a Zsidókhoz írt level. A másik igék, többen beszéltünk az, hogy mi alaveszünk magunkat a kormán alá. Itt azt olvasom, hogy bízatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelkötekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Van egy alavetés. Az alavetés a munkahelyen, a főnök alá, az alavetés a családban, a szülők alá, az alavetés az országban, a kormány alá, az alavetés a gyülekezetben, a vezetők alá. Mindenhol szükség van az alázatra. Mert vannak olyan helyzetek, amikor esetleg a gyerek jobban látja a dolgokat, mint a szülei. De akkor is a gyerek feladata alávenni maga. Szerintem nagyon sokan tudnak mondani azt, hogy én jobban látom a dolgokat, mint aki vezeti a kormányt. Nem csak konkrétan a mostaniról, bármelyikről. Mi mindig tudunk megítélni a vezetők, hogy az egy rossz döntés, az egy rossz döntés. Az alázatos ember a rossz döntés ellenére ő kész alávetni maga. Szükség van arra, hogy legyen alázat a megtérésben, elismerni azt, hogy mi nem vagyunk méltó. Szükség van arra, hogy legyen alázat a teológia kérdésekben, hogy mi tudunk tovább tisztelni azt az embert, aki nem úgy értelmezi az igémet. Szükség van arra, hogy legyen alázat a szolgálatban. Hogy mi rendelkezésre álljunk a szolgálatban, hogy nem az a lényeg, hogy én kerülek a főasztalhoz. Hogy én kapok a látványos szolgálat. Hanem az, hogy van egy olyan készség, hogy szükség van rám, akkor vállalom azt. Ha szükség van rám, hogy én szolgálok a zene szolgálatban, és én hallandó vagyok vállalni azok a szabályokok, ami ott vannak, hogy kilencre kell jönni próbálni. Van az az alázat bennem, hogy én csak mondom, hogy nem, én csak akarok fölállni emberek előtt. De nem vagyok hajlandó csinálni a háttér munkát, hogy tudok helyesen csinálni azt a szolgálatot. Az alázat azt mondja, hogy én kész vagyok szolgálni, ahol szükség van. És nem mindig azt mondom, hogy igen, de nekem van egy másik feladatom, ami Isten bízott rám. Ebben a gyülekezetben szükségünk van mindenkinek. Szükségünk van arra, hogy mindenki szolgáljon itt. Persze tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik más lehetőségek vannak más helyen szolgálni. De az, hogy más helyen lehet szolgálni, nem lehet mondani azt, hogy én most már nem érek rá otthon szolgálni. Ez a lelki otthonod. Nem kapsz félmentés afuló, hogy alázattal szolgálsz itt. Akarsz boldog lenni ebben az évben? Legyél alázatos. Befejezem egy ószövetségi igével, a Mikéás 6. rész, a 8. vers. Embert, megmondtam neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy él a törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Imádkozunk. Édesátyám, kérjünk, hogy segíts minket megítélni a gőg, a büszkeség a mi életünkben. Segíts azt az ember, aki még nem ismert téged, mint megváltó. Hogy ő tud alvetni, alázatos lenni, mint a te kóstolt fiú. Hogy ő tud mondani azt, hogy Uram, nem vagyok méltó. Bűnös vagyok. Legyél a megváltó. Segíts minket, hogy tudunk szeretetben élni azok a testverekkel, akik másképpen látnak, mint mi. Segíts minket látni azt, hogy mi egy csapatban vagyunk. És segíts minket látni azt, az abban a kis körben, ahol vagyunk, hogy én egy csapattag vagyok. És az, hogy a csapat tud elérni azt, amit akarnak elérni, szükség van rám. Szükség van rám arra a szerepem, amire én tudok vállalni abban a közösségben. Isten, kérjünk, hogy végezd a munkát a mi szívünkben, hogy mi tudunk alázatos lenni. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.